Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket szerdán, hamvazó szerdán elkezdődött ez a szent 40 nap. Lelkünk megújulására kaptuk ezt a lehetőséget. Talán így is mondhatnám, az ember új távlatokat keressen. Állítsa az életét isteni perspektívákba. Abban szeretne segíteni nekünk Jézus, hogy ne elégedjünk meg csupán e világi távlatokkal. Az egyéni életünkről van szó igazából. A közösségünkről van szó, a nemzetünkről van szó, de akár mondhatom így, Európáról van szó, az egész emberiségről. A kérdés az, hogy rádöbbenünk-e arra, hogy mire is hív bennünket az Isten. Nézzünk most önmagunkba. Tartsunk bűnbánatot. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, hogy a nagybőti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most kivételesen két asszony testvérünk fogja olvasni a szentírási részeket, mégpedig azért választottam őket, mert ma van nevük napja. Isten éltesse őket mindenek előtt, és másodszor azért, mert végeredményben nagybőt arra szólít fel bennünket, hogy igazodjunk az Istenhez, ahogy ebben a könyörgésben is megfogalmazódott. Nagy tisztelettel nézzük Nórának a vállalását, aki a 5. gyermekét várja. Reméljük, hogy fiút vagy lány szül. Bár azt hallottuk, hogy kisfiút fog szülni, nem egy semleges nemű lényt. A másik Nóra pedig ugyan nem szült 5 gyermeket, ő ezen az időszakon már sajnos túl van, de azért az egyik gyermeke Teréz anya nővéreinek a közösségében szeretné az emberiség jövőjét szolgálni. Tiszteletre méltó döntés, és azt gondolom, hogy bizonyára nem volt közömbös a család légköre sem, amelyben egy ilyen gondolkodású gyereklány felnőtt. Szóval ezekre is gondoljunk, amikor halljuk őket. Tessék, parancsolni. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve ott hagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt fölvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe isd a lábad. De Jézus ezt válaszolta, az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az ember számára mindig nagy lehetőség, ha megújulhat. Ez az időszak a lelki gyógyulásnak, szándékosan használom ezt a szót, hogy gyógyulás, mert talán ez a fogalom, hogy megújulás, ez, ha ezt a szót használjuk, akkor talán még közelebb kerül a lelkünkhöz, hiszen az ember általában a saját életében ezt a legkézenfoghatóbban akkor tapasztalja meg, amikor valamilyen bajból megmenekül, amikor meggyógyul egy betegségből. Lelki megújulás lehetőségét kínálja föl ez a Szent 40 nap. Beteg a lelkünk, és baj van azzal a kultúrával is, amelyben kialakítottuk a magunk életszemléletét. A lelkünk csak akkor gyógyulhat meg, ha visszaállítjuk a kapcsolatot azzal, aki a lelkünket élteti. Ki kell békülni az Istennel. Vissza kell találni Krisztushoz. Ha nem vesszük ezt komolyan, akkor eljutunk egészen idáig, hogy gúnytárgyává tesznek bennünket, amit itt említettem a Szent olvasmány felolvasása előtt. Hát ideig jutottak a hitetlenek, hogy az ember nem is kétnemű lény. És úgy állítják be, mintha a keresztények szemléletével hadakoznának, holott az ember természetes, egészséges életszemléletét rombolják ezzel. Talán le is akarják rombolni. Vissza kell találni az Istenhez, hogy meggyógyuljon a lelkünk. És egy kultúra is csak addig létezik, ameddig éltető kapcsolatban van azzal a titokkal, ami létrehozta. Ami keresztény kultúránk, mondhatom így, az európai kultúra, a civilizált világ kultúrája az Isten szavára épül. A 10 parancsolatra, Jézus hegyi beszédére, hogy új szövetségi megfelelőjét hangsúlyozzam. Egy kultúra haldoklik, ha megszűnik a kapcsolata az őt létrehozó titokkal, forrással. Tehát akkor, amikor most ezen az idei nagybőjtön megújulásról beszélünk, akkor a mi egyéni életünk megújulására gondoljunk, de gondoljunk a családjaink megújulására, a nemzetünk megújulására, a kereszténység megújulására. Egyáltalán mindez abba a kultúrkörbe tartozik, amit Isten ajándékaképpen kaptunk. Ebben az Isten-ember kapcsolatban olyan értékek jöttek létre, amelyre a modern világ épülhetett. És közben eljutott ez a modern ember egészen az Isten tagadásig, és meggyőződésem, hogy lassan elege lesz az Istennek az ember szemtelenkedéséből, az ember kivagyiságából, és újra nagyobb erővel kezébe veszi a világot, mert az Isten szereti az embert. És nem engedi, hogy az ember elpusztítsa önmagát. Jézus elkezdi az ő isteni működését, és a pusztába megy. A pusztába, ahonnan nem lehet elmenekülni. A pusztába, ahol hatalmas a csend, és ahol hallható az Isten szava. Nagyon tanulságos Jézusnak ez a pusztai kimenetele. Ahogy hallottuk az evangéliumban, a Jordántól indul el Jézus. Onnan, arról a helyről, ahol megkeresztelkedett, ahol az Isten kinyilatkoztatta, hogy ő az ő szeretett fia, és azért küldi a világba, hogy őt hallgassátok. És Jézus elmegy a pusztába, hogy ezt a messiási küldetését, ha lehet ezt így mondani, az Istennel való bensőséges kapcsolatban elmélyítse. Ezt a messiási küldetését valóban kiformálja, kialakítsa. Hiszen arról van szó, hogy az Isten belenyúl az ember történelmébe. Az Isten át akarja alakítani a világot Jézus Krisztus által. Ez isteni gondolat. Ezt nem az ember találta ki. És Jézus ezt a messiási küldetését mélyíti el itt a pusztában. Jusson eszünkbe az a gyönyörű ószövetségi gondolat, amikor az Isten arról beszél, Jahvé, aki megmenti az ő népét az egyiptomi fogságból, és 40 éven keresztül vándoroltatja a pusztában, hogy aztán odaadja neki az ígéret földjét, ezt a tejjel, mézzel folyó országot, akkor azt így fejezi ki: kivittelek a pusztába, hogy a lelkedre beszéljek. Testvérek, az Isten most nagybőjtben azt akarja, hogy kimenjünk a pusztába, mert a lelkünkre akar beszélni az Isten. Azt akarja az Isten megértetni velünk, hogy többre születtünk. Mi nem csupán e világnak a fiai vagyunk. Mi nem elégedhetünk meg azzal, hogy evilági terveink legyenek. Evilági perspektívánk legyen csupán. Isten azt akarja, hogy szemléletváltás történjen. Egy kicsit nagyobb távlatokba állítsuk be az életünket. Akkor az evilági életünk is, és az evilági tevékenységünk is másmilyen lesz. Akkor nem kell félteni a világot az embertől. Ma félteni kell tőlünk a világot. Ma félteni kell az embert a másik embertől. Hogyha képesek vagyunk új távlatokat nyitni, azokat a távlatokat, amiket az Isten ajánl nekünk, akkor megmenekül a világ és megmenekül az ember. A puszta, ahogy itt a jézusi történetből halljuk, az a hely is, ahol a gonosz jelen van. És nem lehet előle elmenekülni. Bizony, be kell látnunk, hogy a gonosz jelen van a mi életünkben. Mégpedig a mi zavarainkban, a mi meneküléseinkben, a mi zajainkban, a gonosz szembenéz velünk. Csak egy tükröt kell magunk elé tenni, mert bennünk lakik. És nem tudunk elmenekülni előle. És ez a gonosz hajszol minket. Lármába, zűrzavarba. Ne halljuk az Isten hangját. Hányszor tapasztaljuk azt, együtt vannak emberek, és valaki szólni akar, és beszél, és nem lehet hallani a hangját, mert senki se figyel rá, mert akkor a zaj van. Az ember menekül önmaga elől, mert talán úgy gondolja, hogy csak úgy viselhető el az a sok-sok lelki teher, amit az ember magára vesz a rossz döntéseivel, hogy nem akar róla tudni. Nem a bűnök hiányoznak a világból, hanem a bűntudat. Nem a bűnök hiányoznak az életünkből, sajnos ott vannak. A bűntudat. Nem lehet elmenekülni előle. És ami csodálatos ebben a nagy bőtöt kezdő evangéliumi történetben, ez pontosan az, hogy Jézus nem csak szemtől szembe találkozik a gonosszal, hanem le is győzi. És pontosan ez az, ami bátorítást adhat nekünk. Egyébként a gonosz pontosan a mi esendőségünket használja ki. Ugye itt Jézus esetében azt mondja, ha Isten fia vagy, ugye Jézus igazolást kapott az atyától. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. A gonosz, ha Isten fia vagy. Ha úgy van, ahogy azt az atya kinyilatkoztatta, akkor most tessék, itt a pálya, nyilatkozz meg, mint az Isten fia, a kövekből legyen kenyér, és legyen egy messiás só. Ugorj le a templom párkányáról, úgyis ott lesztek az angyalok, és fölfognak. Mindenki hinni fog benne, téged csodálnak. És a hatalmat is odaadom neked, hogyha leborulsz előttem. Akkor aztán valóban kinyilatkoztathatod a világnak, hogy te vagy az Isten fia. Csak hogy ez nem a messiási út. Ez egy béka perspektíva. Ez egy evilági gondolkodás. És Jézus nagyon egyszerűen válaszol. Írva van. Ha Isten fia vagy, a válasz írva van. Vagyis szembeállítja vele az Isten akaratát. Hát nehogy te mondd meg, hogy mit kell nekem tenni. Hát ez a gonosznak a fogása, ez a gonosznak a kísértése, hogy ő mondja meg, hogy mit tegyünk. És a kísértésekben mindig erről van szó, hogy ő tudja, hogy mire vágyunk, mire van nekünk szükségünk. Ő a norma, aki hozzá igazodik, az normális ember, majdnem, hogy így mondhatnám, de nem biztos, hogy szabad ilyet mondani, ez az evilágiság normája. Holott Jézus pontosan azért jött, hogy ezt az evilági gondolkodást megváltoztassa, ezt a világot egy új szemlélettel ajándékozza meg. A norma nem az, amit a gonosz mond, hanem a norma írva van. Testvérek, úgy gondolom, hogy most nagybőtnek a kezdetén nagyon tudatosan kell szembesülni ezekkel a kérdésekkel. Hallatlan ajándék számunkra az, amit Jézus felkínál nekünk. A megmentésünk útja ez, a megváltásunk útja ez, a szűk út, amit Jézus is választ, a szenvedésnek az útja, az embert szolgáló Isten fiúnak az útja, nincs más út. A másik út az a kárhozatba vezet. Ezen a mai napon, nagybőt első vasárnapján engedjük közel ezt az isteni üzenetet. A szívünkre akar beszélni az Isten. Meg akar menteni bennünket. Ugyanazok a kísértések érték Jézust a működése során is, mint itt először. Minket ugyanezek a kísértések érnek nap, mint nap. Így az első kísértés, a kenyér. Ez valami misztikus szó. A mindennapi kenyér. Valóban nem figurázni akarom ezt. De a mindennapi kenyérre hivatkozva, hányszor bocsátották áruba az emberek a lelküket. Nem csak kenyérrel él az ember. És most, amikor annyit beszélnek kenyérgondról és másfajta problémákról, akkor egyre inkább halljuk azt, hogy a lelkünk beteg. Nem a kenyér valójában a legnagyobb probléma, hanem ahogy gondolkodunk önmagunkról, ahogy gondolkodunk a világról. Tegnap lehetett látni a Duna televízióban kora reggel, amikor valahova a Kárpátok környékére elvittek bennünket egy kicsinyke székely faluba, ahol az emberek nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, és nagyon szegényen. Épp az egyik család arról beszélt, hogy nekik a havi bevételük magyar pénzben 6000 forint. És ők boldogok. Jó, természetesen előteremtik mindazt, ami a mindennapi kenyér. És az se probléma, hogy a gyerekeik 4 kilométert gyalogolnak az iskoláig, oda meg vissza. És ezek a gyerekek boldogok. Igaz, ilyen furcsa módon köszöntek el ott a televíziós táptól is, amikor elindultak a térdigérő hóban, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Talán itt van a táplálék. Többek között. Vagy a legfontosabb táplálék. És hogyha az ember tovább gondolkodik ezeken a mindennapi kísértéseken. Ugye, az, amit a gonosz kért Jézustól, hogy viselkedjen úgy, ahogy az emberek elvárják tőle, tegyen csodát. Talán észre se vesszük, hogy mennyire belekúszott a mindennapi gondolkodásunkba a hamis istenkép. Hiszen, ha Jézus teljesíti azt, amit a gonosz kér, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten az a valaki, aki azt teszi, amit az ember kér tőle. Persze az Isten mindig a javunkat akarja, de a helyes istenkép nem ez. Az ember azt az Istent imádja, akit ő szolgál, az ember szolgál. A gonosz ezt fordította a feje tetejére. Hamis istenkép vette el a kereszténységünk erejét. Babonás kereszténységünk van. Isten akkor van, ha megteszi azt, amit parancsolok neki, amit kérek tőle. Ha nem, akkor talán nincs is. És hát, úgy gondoljuk, ha az ember valamire jut, ha valahova eljutott, és még hatalom is van a kezében, akkor elérte azt, ami az ember életét kiteljesíti. Hát nem ettől szenvedünk, hogy a hatalommal visszaélnek. Nem lehet a hatalommal élni isteni gondolatok nélkül. Kevés szentnek sikerült a hatalommal helyesen élni. Egyszerűen azért, mert a hatalom arra való, hogy az embert szolgálja. Testvérek, izgalmas időszak ez a nagybőjt. Gondolkodjunk ezen a nagy lehetőségen. Újuljon meg külön-külön mindegyikünk élete. Higgyünk abban, hogy egyéni életünk megújulása a legnagyobb ajándék a világ számára. Mentsük meg az ember életét. Őszinte böjtöléssel, őszinte imádkozással, és őszinte jótékonykodással. Ha böjtölünk, akkor Isten szava iránt érdeklődünk. Ha többet imádkozunk, akkor nem az ember énje van a középpontban, hanem az Isten. Ha jótékonykodunk, akkor pontosan azokat a anomáliákat igyekszünk megszüntetni, amit az emberi hatalom ezen a földön oly ijesztően jelenít meg. Újuljunk meg. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Idézzük vissza azt, amit hallottunk az Ószövetségi Szentírásból ma. A zsidóknak a termésük legelsejét mindig fel kellett ajánlani az Úrnak, hogy sose feledkezzenek el arról, hogy mit tett értük az Isten. Megszabadította őket a fogságból, és nekik adta a földet. A földnek azt a részét, amit ők Kánaánnak mondottak. Gondoljunk egy kicsit erre, most, amikor oly sokat foglalkozunk a kenyérgondjainkkal, hogy bizony talán többször kellene megköszönni az Istennek az életünket, a lehetőségeinket, és ezért hálát adni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg minket az örök életre. Szeretném a testvérek figyelmét fölhívni arra, hogy ezen az idei nagybőtön többet gondoljunk arra, hogy a szent áldozás az nem a mise része úgy önmagában, hanem azok járuljanak a szent áldozáshoz, akik bűnbánattal, szentgyónással erre fölkészültek. Néha az az érzésem, hogy emberek néha-néha eljönnek a templomba, és akkor úgy hiszik, hogy most már áldoznak is. Holott vannak ennek feltételei. Ezt mindenkinek egyébként a lelkében is azonosítani kell. Fontos. Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket. Ettől növekszik hitünk, éled, reményünk, erősödik, szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra, az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, jövő vasárnap a katolikus iskolák céljaira gyűjtünk. Nagy bőjtben minden pénteken az esti szentmise előtt kereszt utat járunk. És lassan közeledik az irgalmas rend alapítójának, Istenes Szent János atyánknak az ünnepe március 8-án. Erre aprócska figyelemfelhívással készülünk, előtte 9 napon át este az ő erekéjét ide kitesszük az oltárra, és az erekéje jelenlétében imádkozunk azért, hogy mi itt túl tudjuk élni ezeket az atrocitásokat, amik érik a magyar gyógyító szolgálatot. Úgy elfelejtették, mint a sicc, hogy Magyarországon a kórházi gyógyító szolgálatot az irgalmasok alapították meg. Ennek a köszönete az, hogy jól rugdosnak bennünket. És még nagyobb megszorítások történnek, mint más kórházok esetében, hiszen elveszik az ellátási területeinket, diszkriminálnak, mert olyan pénzeket nem adnak, amit más kórházaknak igen, és számtalan ilyen van. Hát valószínű, hogy mi is hibások vagyunk, hogy mindezt tűrjük. De hát nagyon gyenge a kereszténységünk. A kereszténységünk érdek képviseleti ereje az majdnem, hogy a nullával egyenlő. No, minden esetre Istenes Szent Jánoshoz nagyon imádkozunk, mert úgy néz ki, hogy emberi segítség már nincs. Ugye itt vannak a krónikus ágyak esetei, bizonyára olvasták. Megszüntették az aktív ágyakat évekkel ezelőtt azért, hogy krónikus ágyakat hozzanak létre azok helyett, mert a krónikus ágyaknak napi díja van, mondjuk maximum 1/3, mint az aktív ágyaknál. Erre mi történik? Ma meghoztak még egy rendeletet. A tévé azt mondta, hogy január 1-től, az újság tegnap azt írta, hogy március 1-től áll ez a dolog. 3 hónap után egyik verzió szerint a pénz 50%-át adják, másik verzió szerint 25%-át. Ez a pénz egyébként annyi, ez a napi díj, hogy ebből úgy, ha minden szíjat behúzunk, akkor valahogy lehet vegetálni. Erre föl, 3 hónap múlva, mi lesz ezekkel az emberekkel? Ezek fekvő betegek. A Lipótról világnak lehetett tereszteni az embereket, mert azok nem mind fekvő betegek. De mi a következménye annak is? És akkor most ezeket a fekvő betegeket. Éppen a Váci krónikus kórházunkban köbel az emberek egyharmada hajléktalan, akit csak mi fogadunk be. És akkor ezeket hova? Hova? Ezek az emberek a zöme rajtuk kívül is olyan szegény, hogy még az sem lehet, hogy esetleg járuljanak hozzá a költségekhez. Testvérek, ez nemzetirtás. Ha ezt eltűri a magyar felelős orvostársadalom és gyógyító társadalom és a közvélemény, akkor ne csodálkozzon azon, ha nem lesz végérvényesen, aki törődik a maga tehetetlen emberekkel. Ne legyenek illúzióink itt, kormányváltás meg ilyenek, ugyan. Nekünk kell megújulni. A gondolkodásunknak. Külön-külön mindenkinek. Nehogy azt higgyük, hogy a másik megteszi azt, amit nekünk kell megtenni. No, szóval kemény dolgok ezek. Istenes Szent János viszont erős. És imádkozunk hozzá. Bízunk benne, hogy az ő segítségével túl tudunk vergődni ezeken a gondokon. Persze. Havonta több 10 millió a vesztesége a kórháznak. Azért ezt se tudatosítják a betegek sem, a hozzátartozóik sem, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Gyógyuljunk meg. Lelkünkben. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Bocsánat, elfelejtettem, szerdán hanvazó szerda volt, és hála Istennek szép számmal voltunk a Szent Misén. Aki ezt a szentelményt, nem jutott eszembe a szó, szentelményt akarják kérni, azok most a Szent Mise után hanvaszkodhatnak. A többiek teremtsenek erre lehetőséget azok számára, akik ezzel élni akarnak.